Sziasztok! Ez itt az LMBT Podcast minisorozata, a Nyitottak vagyunkkal.
Molnár Dóra egy hirtelen ötletből épített fel 2,5 év alatt egy virágzó vállalkozást, amivel nem csak felkerült a Forbes 30 sikeres vállalkozó 30 alatti listájára, de a címlapon is ő szerepelhetett. És ez csak egy a meg annyi elismerés közül. Dóra vállalkozása, a This is Ready, menstruációs bugyikat gyárt és forgalmaz, egy terméket, amihez meg annyi tabu társul. Ő pedig többek között ezeket bontja le. Közben pedig tesz a föld jövőjéért, de a marketing során középpontba helyezi a női testek sokszínűségét is. Dórával, a Számít a történetet kampány egyik szereplőjével, a Nyitottak vagyunk felkérésére beszélgettünk az Open Conference alkalmából. Hallgassátok meg, legyetek nyitottak és inspirálódjatok!
Amikor elolvastam a te interjúdat, ugye azért rólad már nagyon sokat hallottam, meg régóta követlek Instagramon, meg azért tényleg nagyon sokat lehet olvasni róla, de amikor megnéztem a úgymond adatlapodat a Számít a történeted oldalán, akkor azért volt egy ilyen néhány sorba tök jól be volt téve az, hogy mi mindenre tudsz te büszke lenni, és mi mindent értél el, és itt van az, hogy Joy magazin ökoharcosai között voltál, az InStyle magazin szerint 2020-ban benne voltál az 50 leginspirálóbb nő között, és hogy a Gróf Széchenyi család is úgy gondolta, hogy 2020-ban te voltál a legsikeresebb fiatal vállalkozó, illetve ott volt a Forbes címlap. Nem tudom, hogy ezeket az eredményeket lehet-e bármilyen szinten rangsorolni, vagy kell-e rangsorolni, de azért felteszem a kérdést, hogy mire vagy a legbüszkébb, vagy mi a legnagyobb eredményed ezek közül.
Hát azt hiszem, ez egy pak. Mindegyikre nagyon büszke vagyok, mert mindegyik egy másik szakaszban jött. Tehát amikor az első megjelenések voltak, akkor arra voltam a legbüszkébb, hogy a Joy így észrevett engem, meg a Reddit, és akkor ökoharcosai közé választott. Aztán ahogy telt az idő, például az, hogy Forbes címlapra kerültem, az is egy ilyen fantasztikus élmény volt. Úgyhogy ez egy ilyen kis pak, amire nagyon büszke vagyok. De ha mondjuk siker szempontjából nézzük, akkor inkább arra vagyok, hogy ideig eljutottam.
Maga azért én kiemelném a Forbes-t mégiscsak. Már csak azért is, mert szerintem van a generáció, a mi generációnk, akiknél mindig benne van az agyában az, hogy fú, én mennyire szeretnék egyszer akárcsak a Forbes-ban lenni, akárcsak a Forbes címlapján lenni, és hogyha valaki elmúl 30, akkor így azonnal az egyik első gondolata az lesz, hogy lecsúsztam a Forbes 30-as listájáról, és remélem, hogy lesz majd 40-es lista. És ezért volt jó olvasni, amikor te a saját közösségi médiádon beszéltél arról, hogy bárhol ez összejött, de ezért te nagyon megküzdöttél, és volt egy kis tudatosság abban, hogy te Forbes címlapon legyél.
Hát úgy inkább a vállalkozás építésben volt tudatosság, hát nekem azért nem volt az célom, hogy kifejezetten Forbes címlapra kerüljek. Erre a 30-as listára, hogy ez a 30 sikeres 30 alatt lista, amit minden évben összeállít a Forbes, erre azért úgy számítottam, vagy inkább reméltem, hogy én erre fel tudok kerülni. Azért is megketyegett az óra, tehát ott igazából ez volt az utolsó esély. És én nagyon drukkoltam annak, hogy összejön, vártam, hogy megjelenjen az a lista. De hogy arra, hogy címnap, arra én nem számítottam. Az április 1-én hívott, mert emlékszem, a főszerkesztő, idegen szám hívott, mert háromszor tök sűrű napon volt, este tudtam visszahívni, és akkor a Forbes főszerkesztője szeretné, hogy a címnapon szerepeljek, és én az volt az első, hogy visszakérdeztem, hogy de most ez egy áprilisi tréfa, vagy ez így hogy, tehát teljesen nem láttam jönni, és tök meg voltam lepődve, hogy én, Molnár Dóra, Forbes 30-as, azt akkor így azért már tudtam, és annak nagyon örültem, de az, hogy címlap, hát azt arra abszolút nem számítottam, az óriási meglepetés volt.
Főleg is, a címlapban az volt a nagyon jó dolog, hogy ez azért egyfajta ilyen kettős témát tudott feldolgozni ez a címlap, mert egyrészt láttunk fiatal vállalkozókat, akik tök jól egyengetik az életüket, tök jó energiákat fektetnek be tök jó dolgokba. Másrészt pedig itt azért nyilván ez a zöld jövő, az ökotudatosság nagyon-nagyon nagy hangsúlya volt ezen a címlapon. Mindig ebben gondolkodtál, hogy ez az ökotudatosság ennyire fontos legyen a te életedben vagy a te vállalkozásodban?
Nem egyébként, tehát a Ready ötlete, ugye, ami egy menstruációs bugyi, az egy kényelmi szempontból jött az ötlet, hogy mennyire kényelmes lenne az a megoldás, hogy csak felveszek egy bugyit, aztán leveszem, kimosom, és ugyanúgy használom újra és újra, és a menstruációra használható. Abszolút kényelmi szempont volt. És utána, hogy ezen gondolkodtam, hogy így mit tud ez a termék, hogy mi ez a termék, hogyan tudnám definiálni, meg hogy ugye egyáltalán ezt hogy lehetne felépíteni, én akkor jöttem rá, hogy ez egyébként egy nagyon jó zöld megoldás. De ez 2017-8 körül volt. Hát akkor még virágszinten nem volt trend, mert azért most már az ökotudatosság, ez egy trend, egy jó trend, de hogy akkor ez nem volt még a fejben. A médiát sem érdekelte, az embereket sem nagyon, úgyhogy ez nem is volt akkor így felkapott, és ez mondjuk egy tök jó időzítésre indult el a Ready, mert ahogy mi májusban elindultunk, 2019 májusban, egy két hónapra rá a hulladékmentes július jött, és akkor kapta részt igazán a média, és mindenhonnan ez jött, és hogy véletlenül tök jó időzítések indultunk el, és ezért kerültem mondjuk az ökoharcosok közé, meg ilyesmi, mert akkor így a média is nyitott volt erre, meg ugye az emberek is csatlakoztak ehhez.
Akkoriban azért érdekes volt, hogy kicsit olyan csúfolódássá is vált ez a zöld dolog nagyon sok ember szemében. Én emlékszem, hogy volt akkoriban egy cikk egy lányról, aki 99%-osan hulladékmentes életet él, és ő például beszélt arról, hogy a menstruációt hogy oldja meg, betét vagy tampon nélkül, ami ugyancsak ugye hulladékot termel, méghozzá olyan hulladékot, ami nem bomlik fel. És akkoriban elkezdte, és akkor nagyon sok olyan kommentet láttam, ami elborzasztott, hogy az emberek nevetnek ezen, hogy jaj Jézusom, mi ez már? Miért kell ezen nevetni? Vagy te ezzel nem küzdöttél meg, amikor, vagy nem féltél ettől, amikor kitáltad, hogy na én egy olyan terméket fogok készíteni, ami a menstruációval kapcsolatos?
Hát számítottam arra, hogy lesznek hangok, amik felháborodnak, vagy így a kommenterők között biztos lesznek kritikus hangok, mert ugye kizárólag webshopon vagyunk. Számítottam erre, de hát ez mindig úgy van, hogy ha valami új, akkor attól úgy idegenkednek az emberek. És úgy voltam el, hogy most nem itt kell elakadni, hanem edukálni kell. És mi nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy edukáljuk. A termékünk amúgy is sok kérdést felvett. Tehát a használat, hogyan cserélem, stb. Meg így maga ez, hogy egy újra használható eszköz, mert hogy nem nagyon volt, és idegenkedtek tőle. Szóval erre fel voltam készülve, és én úgy voltam bele, hogy ebbe bele is állunk. Tehát, hogy nem csak az, hogy így a menstruáció, mint ilyen furcsaság, vagy mosható dolog, ez is egy ilyen furcsaság, akkor a márkát is így bátorrá fogjuk tenni. Tehát, hogy ne legyenek tabuk ezek a dolgok, tehát egy mosható menstruációs bugyi nem egy tabu kategória. És akkor ezeket így próbáltuk átadni az embereknek sok-sok edukálással, és olyan vevők voltak rá egyébként. Tehát valóban az elején egy ilyen réteg terméknek számított, de azt éreztük az elejétől fogva, hogy van az a réteg, aki kritizálja ezt, kritizálja a modelleinket, akik nincsenek retusálva, a terméket, fújjak, stb. És ott van az a réteg, aki bevéd minket kommentbe, hogy dehogy ez tök jó ezért, és ezért is gondolj bele, mert hát van, ahol már betiltották egy-két évvel ezelőtt az eldobható pelenkát, tehát hogy azért e felé tartunk, és én egyébként azt gondolom, azt remélem, hogy egy idő után pont az eldobható lesz a ciki.
Uh-huh. Valóban már most az, de az azért az nagyon-nagyon furcsa, hogy azt még valahol, bár én nem értem, de biztos más emberek valahol megértik azt, hogy miért számít tabu témának egy menstruációs bugyi. De ugye itt a Ready-nek azért tisztán látszik, hogy van egy olyan célja is, hogy magáról a menstruációról edukáljon, vagy magáról a menstruációról kezdjenek el beszélni az emberek. De az azért végképp megdöbbentő, hogy 2021-ben még mindig tabu a menstruáció.
Hát én is úgy gondoltam, sőt én már ugye 2019-ben úgy gondoltam, hogy ez tartatatlan is, és akkor ez nem volt kérdés, hogy arra építem a márkát, hogy legyen bátor a kommunikációja. Mert egyszerűen ez egy nagyon természetes dolog, hát én ezt úgy látom, mint egy szupererőt, ez a szlogenünkben benne is van, mert igazából ezért tudtunk mi is megszületni, ez mozgatja a világot, hogy a nők menstruálnak, ezért tudnak teherbe esni, szülni, és hogy ez egy mozgatórugó. Ezek nem nagyon értem, hogy ez hogy jutott el oda, hogy tabu, meg hát tényleg azért vannak valláshoz köthető megbélyegzése is a nőknek, hogyha menstruálnak, nem mennek be templomba, stb. Tehát olyan szörnyűség került így a menstruáció köré, amit én nem akarok megtűrni. Nem akarunk így eredivel megtűrni. Egyszerűen az, hogy tudják a nők, hogy milyen szín, mit jelent a menstruáció, vagy sok színű lehet a vörösön belül, vagy hogy milyen az állaga, stb. Ezek olyan dolgok, amik tök természetesek, és jó, hogyha tudunk róla, mert akár az egészségmegőrzésben is sokat számít, meg hát egy tök természetes dolog. Nem érzem azt, hogy ennek miért kéne tabuna lennie.
Alapvetően nem is beszélünk róla, mármint itt azért probléma az is, hogy milyen nyelvi eszközöket használunk, nem?
Hát igen, tehát ez az abszolút ilyen eltoló kifejezések, ezek az elidegenítő, távolító, hogy azok a napok, piros betűs napok, stb. Ezeket is nagyon károsnak tartom egyébként, mert hát ez menstruáció vagy menzesz, nem kell szerintem nyelvtaninak sem tabusítani ezt. Vagy mi legalábbis legyen ilyen direkt nem csinálják, tehát erre figyelni, nincs piros betűs, nincs, megjött, amikor esjen. Ilyen kifejezések nincsenek, vérzés van, menstruációval.
Maga a vérszó egy tabu tud lenni ebben az esetben, nem?
Igen. Nem tudom. Tehát, hogy nincs szüksége a világnak szerintem arra, hogy... Mert ez egy teher egyébként, tehát hogyha valakinek menstruációs fájdalma van, és a munkahelyére be kell szólni, hogy nem tud bemenni, még sokszor azt mondja, hogy nem tudom, náthás és köhög kettőt a telefonba, vagy már ugye e-mailt ír, de hogy főleg egy férfi főnöknek azt mondani, hogy ne haragudj, olyan menstruációs görcseim vannak, hogy nem tudok bemenni, ez még nagyon sok helyen vállalhatatlan. A fogadó félnek is, meg a kommunikáló félnek is egy stressz helyzet, úgyhogy sokkal könnyebb azt mondani, én is ismerem ezt a helyzetet, sokkal könnyebb azt mondani, hogy elrontottam a hason, vagy meg vagyok fázva. És ez nincs jól.
Alapvetően itt a nők között is fejleszteni kell a kommunikációt erről, mert most én férfiként naívan tudom azt gondolni, hogy oké, hogy a férfiak, vagy hát nem oké, de értem azt, hogy a férfiak erről miért nem tudnak beszélni egymás között, és hogy miért nem tudnak beszélni erről egy nővel. De én férfiként naívan gondolhatom azt, hogy a nők között azért erről könnyebb a kommunikáció.
Hát ilyen kis csoportokban, mint munkahelyi közösségek, szerintem ott így meg tud lenni az, hogy megjött, van egy betéted, vagy ilyesmi. Ott talán ez így kibeszélődik, de szerintem generációs különbségek azok most nagyon-nagyon kiélesedtek. Tehát én a magam 30 évében abban nőttem föl, hogy az én anyukám, meg az én pedagógusaim nagyon tabusították, hogy erről senkinek nem szabad beszélni. Ez a mi dolgunk. Ehhez másnak nincs köze. Nyilván a mamáink korosztály ott meg aztán főleg, mert hogy ugye a mi szüleink onnan tanulták. A mostani generáció viszont azt látom, a fiatal generáció, a gimnazisták, nekik ők tök jól beszélnek erről, és akár szerintem így a fiúkat is jobban bevonják, például szerintem az sem oké, hogy egy felvilágosító óráról kiküldik a fiúkat, amikor a menstruációról van szó, mert egyszerűen szerintem nekik is jó ezeket tudni, ezzel sem kell, kellene szerintem így ezt leválasztani. A férfiak, meg szerintem én ott azt tapasztaltam, hogy a nők nem beszélnek a férfiaknak a menstruációjukról, de hogy ők nem rettennek el ettől a témától, hanem mert úgy tudják, hogy erről nem beszélünk, meg nem tudom, ezek nincsenek meg a fogalmaik, de én akiket így ismerek, mert akikkel kapcsolatban voltam, én azt éreztem, hogy egyébként nincs így velük, tehát nem undorodnak tőle, vagy nincsenek ettől ki, csak nem beszélnek nekik róla.
Meg ők sem mernek kérdezni, gondolom.
Igen.
Nagyon fontos, rendkívül fontos a társadalmi célja a This is Reginek, de kicsit beszéljünk arról, hogy mint egy vállalkozás mennyire sikeres lett, akár kicsit számokkal. Mi a Redinek a története, mint egy vállalkozásnak?
Hát a Redi most 2,5 éves, több mint 30 ezer terméket adott el, és én azt is el szoktam mondani, hogy 2 millió forintból indítottuk el, és már meghaladta a 200 millió forintot. Ezt azért szoktam elmondani, nem azért, hogy dicsekedjek, hanem hogy lássunk sikertörténeteket 2,5 év alatt, ez nagyon nagy eredmény. És a Redi tényleg egy ötletből lett, tehát én nem vagyok textiles vagy varrónő, nekem volt egy ötletem, amit én végigvittem, megvalósítottam, és azt sikerre tudtuk vinni a csapatommal.
Ez a végigvittem nagyon, nagyon, nagyon kétszer alá húzásos dolog, mert szerintem nagyon sok ember van úgy vele, hogy az élete folyamán volt egy jó ötlete, és azt mondta, hogy wow, ebből még meg is gazdagodhatnék, de nem csinálom, mert fel kéne adni a munkahelyemet, vagy munka után kellene vele foglalkozni, vagy ugyan kiadni nekem pénzt arra, hogy ezt megcsináljam. Szóval nyilván, hogyha ilyenkor mérlegre tesszük a dolgokat, az túlsúlyban vannak az ellenérvek, amiket magunknak magyarázunk be, de te nem ezt csináltad.
Nekem volt egy olyan gondolatom, volt egy elképzelésem, hogy én vállalkozó leszek, mert alkalmazotti létben nagyon beszorítva éreztem magam, azt éreztem, hogy nekem ötleteim vannak, én kreatív vagyok, én így vinném előre a vállalkozást, de hát ugye nem az a dolgom, hanem éppen amire oda fel voltam véve. A másik gondolatom meg az volt, és hogyha valaki gondolkodik egyébként így vállalkozáson, csak mindig azt mondja, hogy oda dolgozom, meg amiket így az előbb elmondtam. Én arra gondoltam ilyenkor, hogy tekerjük előre a filmet sok-sok évvel ezelőtt, hogy mit bánnék igazán. Azt bánnám, hogy volt egy ötletem, és nem csináltam meg, és még mindig ott tartok, hogy jó, ha megcsináltam volna, akkor most nem itt tartanék, vagy az, hogy megcsináltam, és mondjuk elbukott. Tehát, hogy a negatív oldalát néztem, hogy megpróbálom, és nem sikerült, és azt gondoltam, hogy sokkal jobban tudok menni azzal, hogy megpróbáltam, és nem sikerült, és kipipálhatom a listámra, és nem akartam úgy élni 5-10-20 év múlva, hogy jaj, hát ezt meg kellett volna csinálni, és vajon mi lett volna belőle. Úgyhogy egyébként ezt a gondolatot tudom így javasolni, hogyha valaki mondjuk így próbálkozna, vagy lenne egy ötlete, ezt a kérdést kell feltenni, hogy 20 év múlva, vagy 10 év múlva melyikkel lennék elégedettem.
És azért te még egy nehezebb talajra léptél rá, hiszen azért tényleg egy olyan termékkel léptél be a piacra, amit nagyon sokszor tabusítanak, ráadásul nőként, amit azért emelek most ki, nem azért, mert egy szexista hülye vagyok, hanem mert azért azt már nagyon sokszor el szokták mondani, és van egy ilyen alapvélemény, hogy azért Magyarországon, vagy Közép-Európában, vagy sajnos alapvetően a világban, az üzleti életben a nőknek azért még mindig kevesebb esélye van. És nem tudom, hogy nyilván itt mindenkinek más-más élménye van erről. Neked mi volt a benyomásod ezzel kapcsolatban?
Na, hallottam már rossz dolgokat, de tapasztalni nem tapasztaltam a saját bőrömön. Tehát hallottam olyat, hogy van, akinek a befektetője meg akarta szabni, hogy amíg a befektetés tart, addig mit csinálhat és mit nem nőként. Szerintem értjük, hogy mire célzok. Nekem nem volt ilyen tapasztalatom semmilyen szinten. Én azt gondolom, hogy menni kell oda jönni. Tehát mondjuk én sose gondolkodtam azon, hogy hú, én most valahol bemegyek, és akkor ott nő vagyok, és az esetleg mindenki más férfi vagy ilyenek. Tehát nekem nem is voltak ilyen gátlásaim. Lehet, hogy azért, mert van a Facebookban egy felsővezető nő, aki írt egy könyvet, az a lényege, hogy üljenek oda a nők az asztalhoz. És én valahogy így voltam, hogy hát ott ugrak az asztalhoz. Most az, hogy fiú vagy lány, vagy nő vagy férfi, nem annyira gondoltam, hogy itt ennek bármilyen hatása lenne. Esetleg az, hogy fiatal vagyok, vagy tapasztalatlan vagyok, azzal kapcsolatban volt egy ilyen félelme, meg azért egy ilyen impostor szindrómám volt egyébként, tehát hogy nem... De volt lelkileg hova fejlődnöm, mert így féltem, de az nem ahhoz kötődött, hogy én most nő vagyok, vagy férfi. Úgyhogy nekem ezzel kapcsolatban nem volt rossz tapasztalatom, úgyhogy bátorítani tudom a nőket, még célom is, hogy minél több nő vállalkozzon.
Mi volt ez az impostor szindróma?
Hát...
Mindenképpen fogunk beszélni a nehézségekről, nem hagyom ezt abban.
Igen. Hát... alkalmazotti létből szabadúszóvá válni, majd vállalkozóvá válni rettenetesen nagy kihívásokat hozott, amiket így lelkileg lekezelni nehéz volt. Sokszor éreztem úgy, hogy a következő szint, amit meg kell lépni, az túl gyorsan jön el, kevés vagyok hozzá, hiába teszem bele a maximumot a dolgokba, úgy éreztem, hogy még bele lehetne tenni, és egyszerűen meg kellett tanulnom azt, hogy elég. Hogy elég vagyok, hogy elég a munka, amit beleteszek, és hogy jól csinálom a dolgokat. Hát azt hiszem, hogy így ebbe tudnám így összefoglalni.
És sikerült megtanulni?
Egyébként nagyon sokat fejlődtem ebbe. Tehát vállalkozni szerintem úgy nem is lehet, hogy magadat nem fejleszted. Régen maradtam volna, mert az én cégem meg különösen nagyon gyorsan nőtt. Tehát ez a 2-2,5 év alatt ide eljutni, szerintem kívülről is látszik, hogy ez egy óriási léptékű növekedés, és nagyon ott kellett lennem fejben. Nagyon kellett vigyáznom magamra, és ezeket a félelmeket, amiket így magamnak kitalálok, hogy nem vagyok elég jó, stb., azokat a helyre kellett tenni, és nagyon sokat dolgoztam magamon. Mert nem akartam, nagyon fontos volt, hogy nem akartam, hogy a vállalkozásom miattam bukjon el. Uh-huh. Tehát, hogy azért, mert én kisítő vagyok például, hogy jaj, de hát én ezt nem, például akár egy ilyen interjú nekem nagyon nagy nehézséget okozott mindig, hogy miket mondok majd, hogy mondom, nem tudom. Sok kritikus gondolat jelent meg bennem, és ezeket is így félre kellett tennem. Hogy meghívtak, érdekli az embereket, amiket mondok, hiszen elolvassák, úgyhogy el kell engedni azt a sok negatív gondolatot, amik így jönnek, és szépen így hozzáedződtem ehhez.
Milyen érdekes, hogy már jó néhány emberrel beszéltem a sikerről, a vállalkozásról, stb., és te említed meg először azt, hogy vigyáznom kellett magamra, miközben egyre sikeresebb lett a vállalkozásom, és gondolom itt ilyen mentális dologra gondolsz, hogy mentálisan kellett vigyáznod magadra.
Igen. Meg kellett tanulnom, hogy este nem dolgozunk, hétvégén pihenjünk, mert akkor még jobban tudok majd teljesíteni a következő héten, nekem is jobb lesz. És tényleg nagyon sok kihívás volt, hogy még befektetőkkel tárgyalni, és a többi csupa olyan helyzetbe kerültem folyamatosan 2 éven át, amiben előtte soha nem voltam. És itt 2 lehetőség volt, tényleg vagy lemaradok, vagy én is jövök. És ott nagyon szerettem volna ezt csinálni, úgyhogy amúgy is szeretek önfejleszteni, meg ilyen dolgokkal egyébként is szerettem mindig foglalkozni, tehát nem esett ez nehezemre, de éreztem, hogy itt ez most nem csak egy lehetőség, hanem egy szükséget is, ami kell, hogy legyen, mert úgy lesz kerek egész a dolog.
Ez azért tök jó, hogy elmondod, mert szerintem nagyon sokan kicsit úgy gondolják, hogyha ők elkezdenek vállalkozni, vagy hogyha még csak nem is vállalkoznak, csak nagyon-nagyon keményen akarnak dolgozni, hogy nagyon elérjenek eredményeket, akkor onnantól kezdve például pihenni bűn lesz, vagy a szabadidő bűn lesz.
Hát igen, ezeket a gondolatokat le kell küzdeni. Mert azt gondoltam, hogy ez nem lesz célra vezető, hogyha kora reggeltől késő estig dolgozom, vagy dolgozik bárki. Ez egyszerűen hosszú távon nem lehet fenntartható, kiégés, az egy korunk nagy betegsége. Próbáljam meg megelőzni ezeket a dolgokat.
Ami még nagyon fontosnak tűnik a te interjúidban és a megszólalásaidban, és akár a nyitottak vagyunk a számít a történetet kampányában, hogy több helyen kiemeled, hogy te LMBTQ ember vagy. Miért fontos számodra ezt megemlíteni? Ez is egyfajta példamutatás, vagy ez is egyfajta nyitottság, hogy változzon a társadalom?
Hát igazából mindkettő, meg egy kicsit így nem reklámozni akarom azt, hanem megmutatni, hogy a leszbikus nők is így ott vannak, tehát hogy én is csinálom a dolgomat. Persze nem azért, mert leszbikus vagyok, vagy nem ezért akarom reklámozni, csak hogyha valakiben gátlások vannak azért, mert ő nő, és a vállalkozói világ az egy férfias világ, akkor nem kezd bele. Itt vagyok, nő vagyok, csinálom, gyertek, nem gáz, ilyen lehet jönni. És így a leszbikussággal kapcsolatban is így ezt gondolom, hogyha esetleg valaki úgy érezné, hogy blokkolja őt az, hogy mondjuk leszbikus vagy meleg, nem kell, tehát nem ilyenek így sérelmek, pedig tényleg azért én így kommunikálom, de hogy így most gondolok a partnerekre, a vásárlókra, nem bojkottálják a Reddit, mert ő egyébként leszbikus nő vezeti. Úgyhogy szeretnék példát mutatni, meg szeretném megmutatni, hogy minden oké. Okay.
De ennek volt egy tök szép útja nálad, ahogy én láttam, vagy hát én most azt nem jelenthetem ki rólad, mert én csak egy Én csak egy tényleg zseniális cikket olvastam róla, amit te írtál erről. Erről az nem is elfogadási folyamatról, hanem nem tudom, vállalási vagy kimondási folyamatról.
A VMN cikket gondolsz, igen. Hát ott, igen, ott azért nagyon, nagyon kijött belőlem az a cikk, nagyon hálás voltam azért a nagy összefogásért, amit az LMBTQ emberek támadásakor, amit láttam, akár social médián, hogy mindenki szivárványosra változtatja a profilképét, vagy hát legalábbis az én ismerőseim meglepően nagy százaléka. És én azt nagyon nagy örömnek éltem meg egyébként, tehát annak volt valami pozitív oldalának az egészek, nagyon nehéz megtalálni. Én igyekeztem, és ebben láttam, hogy olyan emberek álltak ki, akikről nem is gondoltam, hogy bármilyen szinten így érinti őket, és akkor erre mindenképpen szerettem volna megközölni az emberekkel, hogy ez mennyire fantasztikus, hogy kiállnak értünk.
Nagyon furcsán lehet látni amúgy ezt a 2021-es évet. Ez minden, azt hittük, hogy 2020 a furcsa, de szerintem 2021 aztán erre ráturbózott egyet, mert amúgy tényleg, hogy annyi dolog miatt lehetnénk hálátlanok, és annyi dolog miatt lehetnénk dühösek, és nyilván dühösek is vagyunk sok dolog miatt, de közben itt ülök, beszélgetek veled, aki fiatalon egy olyan terméket vezetett be, és adott el vele 30 ezer példányt, ami legyőz egy tabut, ami szolgálja a bolygó jövőjét, és közben arról beszélünk, hogy mennyi ember lázad fel a homofób törvény ellen, hogy azért nem tudom, hogy ha ember ezeket a pozitív dolgokat veszi számba, akkor mennyire mondhatja azt, hogy azért mégiscsak változik a világ, azért mégiscsak van valami, kapaszkodhatunk valami halvány pozitív jövőképbe.
Én ezt hiszem. Ezt hiszem, hogy összefognak az emberek, tehát megértették azt, hogy ez nem oké, és összefogtak, és ez nekem nagyon jól esett látni, és hát igen, menjen.
Szerinted alapvetően mit kellene amúgy változtatni a társadalomnak? Mert most elmondtunk szép dolgokat, de azért közben nyilván itt vannak problémák, és te neked is van egy saját látószöged, ahonnan ezt láthatod.
Hogy mi lehet a változtatni, vagy mit kellene változtatni. Hát én azzal próbálok most így változtatni, és pont ennek a homofób törvénynek a hatására, hogy amikor megkérdezik tőlem, hogy mi a helyzet a családi állapotommal, akkor ne azt mondjam, hogy ja, hát ezt most hagyjuk, mert bonyolult. Mert ez sokszor ez a gyermekítik, mert szerintem sokszor ez az egyszerűbb, hogy ezt mondja, hogyha valaki megkérdezi, de nem tudom, egy régi osztálytárs, hogy összefutsz vele, nem tudom, 15 éve nem látod, mi a helyzet, van-e barátnőd, vagy férjed, vagy ilyesmi, és akkor ne azt mondjam, hogy hát ez most bonyolult, hagyjuk, hanem mondjam azt, hogy van egy barátnőm, 7,5 éve, tök jól vagyunk. Tehát be lehet, hogy nem erre az oldalra gondolta, hogy nekünk
abszolút, ez is egy tök jó oldal.
Tehát azt éreztem, hogy azért egy védett helyzetben vagyok, és mert a környezetem támogató, ezért én bátorkodhatok, tudom vállalni a kritikát, hanem szóval tudom azt vállalni, hogy ezt így elmondom, és nem dolgokat mondok, hogy jaj, ezt most hagyjuk meg ilyenekre, mert hogy jaj, a leszbikus párkapcsolatban élek, vagy hogy van egy barátnám. Nekem én ezt tűztem ki feladatomul, mert így a munkámban is volt, így a vállalkozásban, hogy nem tudom, a varroda vezetője ezt kérdezte. Aki egyébként tudtam róla, hogy egy nagyon nyílt fickó, és ha maga 70 évivel tök jó pofa meg mindenre nyitott, és ő is kérdezte, és neki is azt mondtam, hogy hát ezt hagyjuk. És utána volt ez a homofób törvény, és akkor pont rá gondoltam, hogy az ilyen helyzetekben ki fogom mondani. Mert ki kell, mert ő például engem ismerkedve, és hogyha esetleg neki problémája van ezzel, akkor az történik, hogy ő megismert engem, kedves, normális embernek, szerintem ő így lát engem, és akkor azt mondja, hú, hát ő leszbikus. És hogyha nem szerette eddig a meleg embereket, akkor egy kicsit így muszáj átértékelni, mert itt van a Dóri, akit bírok, de hogy közben leszbikus, akiket meg nem bírok. De hogy jó, akkor lehet, hogy a Dórit azt mégis így bírom, és akkor ez valami jó dolgot szerintem át tud indítani. Tehát valami ilyesmi gondolatok voltak a fejemben, és én így ezt próbálom azóta véghez vinni.
És az utolsó kérdés, ez pedig alapvetően a Nyitottak vagyunkhoz kapcsolódik, hiszen ugye ez a ő kampányuk volt, illetve ennek a podcastnek a létrehozásában is ők segítkeznek, és náluk ugye alapvetően fontos az, hogy Magyarországon egyre több olyan munkahely szülessen, ami több esélyt ad arra, hogy az emberek elérhessék a céljaikat, ahol több egyenjogúságban, egyenrangúbbak az emberek. És ugye most már te is munkaadó vagy. Nálad milyen célok vannak, milyen munkakörnyezetet akarsz teremteni a munkavállalóknak?
Hát mindenképpen egy biztonságos légkört szeretnék. Nyilván azért így a Redire szerintem kívülről is, hogyha elnézünk, akkor látszik, hogy egy nyitott hely. Én például ilyesmiket dolgoztunk ki, hogy a felvételi rendszernél én utoljára látok képet a jelentkezőről, meg az életkorát, meg a nemzetiségét. Először látom a motivációs levelét, a próba feladatát, a HR kérdéseire adott válaszait, tehát az embert ismerem meg azt, ahogyan dolgozik, és ennek az utolsó pontja az, hogy én lássak róla a képet, vagy ilyenek. Ez szerintem tök fontos, mert hát sajnos ez így működik, hogy emberek vagyunk, ránézünk valakire, és akkor akár egy régi ismerés, egy régi exet azonnal rávetítünk, és ez így nem oké. Okay. Tehát nem így, hogy CV és utána ismerkedünk, hanem ismerkedünk, mert nyilván így írásba, és akkor utána a CV, illetve így szoktunk két havonta ilyen egy-egyes megbeszéléseket tartani csapattagokkal, ahol ők kérdezhetnek tőlünk, meg tőlük szoktunk kérni visszajelzéseket, hogy vezetőként milyen velem dolgozni, mi az, amiben fejlődnem kéne nekem vagy a cégnek, és ez egy tök fontos dolog, és szoktak tőle félni, mert nincs ott tapasztalás, hogy egy cégvezető megkérdezi, hogy milyen vele dolgozni, hogy mit kellene javítania, de egyébként azt látom, hogy szeretik és működik, meg nagyon fontos nekem is, nagyon fontos, mert ők dolgoznak velem, ők látnak engem kívülről.
Köszönöm, hogy meghallgattátok a műsort. Csekkoljátok a sorozat többi részét, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a podcastre Spotify-on. Emellett nézzétek meg a leírást, ahol rengeteg érdekes linket találhattok.